Vendégünk a stúdióban továbbra is Szigeti Gábor, irodalomtörténész, a telefonszámunk pedig 483-2626-26. Hogyan változott ennek a napnak, vagy ennek az ünnepnek a megítélése az idők folyamán? Ugye a történelem tanulmányainkból tudjuk, hogy nagyon eltérő volt különböző korszakokban az, hogy mit emeltek ki az ünnep mondani valójából, vagy egyáltalán az, hogy lehetett-e ünnepelni. Tehát milyen nagy vagy fontos korszakokat tud ebben megkülönböztetni?
Hát a legfontosabb az, hogy gyakorlatilag alig-alig volt állami ünnep március 15-e, ez ilyen nemzeti ünnep volt, de főleg az iskolásoknak. Ugye a kezdet-kezdetén, hát akkor a kiegyezésig semmi, akkor a nép ünnepelték, az a legrafináltabb módon, mondjuk az így hirtelen eszembe jut.
Voltak néma tüntetések, ezen,
hát vagy néma megemlékezések inkább. 1861-i a lapjában, hát Petőfi Sándor nevét nem lehetett leírni, csak úgy címlapon egy nagyon rossz verset közölt, rettenetesen rossz verset, de azt Petőfi Zoltán írta. Petőfi István írta, bocsánat, Petőfi bátyja, öcse. Na most Petőfi István nagyon rossz költő volt, a vers is nagyon rossz volt, de címlapon volt Petőfi neve március 15-én. Tehát ilyen rejtetten mindig ott volt a név. Aztán a kiegyezés után, hogy akkor megprób Petőfit, a népfit ilyen hivatalos ünnepítették, és akkor kezdődött az, hogy március 15-e, emlékszünk a forradalomra. De a forradalom, az, és ezt egyébként a Habsburgok nagyon bölcsen, és Ferenc József is igen bölcsen, külön választotta a kezdet-kezdetétől a forradalmat és a szabadságharcot.
Tehát az első már eltűrhető
volt. A forradalmat lehetett ünnepelni, mert az a polgári átalakulás, a szabadságharcot nem, mert az a függetlenség. Tehát ez a vonulat volt kijátszva, hogy a forradalmat ünnepeljük, mert az igaz, mert az tulajdonképpen a magyar feudalizmus megszűnése volt, és egy osztrák, ha úgy tetszik, polgári társadalom felé közeledés. A szarcról pedig ne beszéljünk. De hát mondjuk az én gyerekkoromban elképesztő volt, hogy nekünk az iskolában mindig elmondták, hogy ilyen a magyar szabadság, meg csak az egész egy ilyen formális ünnepséggé változott. Ha visszaemlékszik, a 70-es években kitalálták azt, hogy az iskolában maradjanak benne a gyerekek. Ugye a 73-as tüntetés és a tüntetőknek a megveretése és rendőrkordonnal való körülzárása és hát véresre verése után, amiről egyébként a korabeli sajtó természetesen egy mondatnyi hírt nem adott, akkor azt találták ki, hogy iskolai foglalkozásokat találtak ki március 15-én. Ez csak azt bizonyítja, különösen az elmúlt 40 év története, hogy a kommunisták külön egyébként minden diktátor és diktatórikus rendszer és minden erőszakos rendszer rettenetesen félt mindig március 15-től. Mindig megpróbálta valami népünnepé kordaiba szordítani. Most is ugye azt élveztem Gyurcsány Ferenc felszólításában, aki egyébként össze-vissza beszélt az ünnep kapcsán. Először azt mondta, hogy maradjunk otthon, azt mondta, hogy nem fog beszélni, aztán mégis beszél ma este, ami csak mondjuk bizonyítja jelenlegi országállapotunk katasztrofális helyzetét, mert hogy egy. Szóval, hogy mondjam, Metternich tudta, mit fog másnap mondani. Az államférfi volt. Gyurcsány az csak egy a hatalomba került pszichopata. De a baj, az igazi nagy baj az, hogy attól, hogy a hatalom fél az ünneptől, az azt jelenti, hogy muszáj neki védekezni saját félelme ellen, és ezt csinálták Rákosiék, ezt csinálták Kádárék. Sajnos szomorú, hogy a demokráciában Gyurcsányék még vadúbúj csinálják, mint a Kádárék, hogy meg akarják félemlíteni az országot, hogy ne merje azt ünnepelni, hogy elégedetlen a kormányával. Holott ünnepelni ezen a napon boldogan, felszabadultan azt kell, hogy kimerjük mondani az igazságot. Minél jobb a kormány, annál felszabadultan lehet azt ünnepelni, hogy régen bátrak voltak, és most nekünk nem kell bátrak lenni. Most sajnos az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy kell ünnepelni március 15-én.
Említette az 50-es éveket, mint egy ilyen fontos időszakot, de például 57-ben hogyan ünnepelték ezt az ünnepet? Tehát 56. október 23-a után.
57 az ugye azért volt egy drámai pillanat, mert már januárban megjelentek a feliratok az utcán, hogy MUK, hogy márciusban újra kezdjük, aminek természetesen semmiféle realitása nem volt. Nyakunkon volt egy 200 000 szovjet hadsereg, és gyakorlatilag egy megszállt, szétlőtt energiáiban is tönkretett ország voltunk. Néhány lelkesen, néhány fiatal azt hitte, meg kell mondanom, hogy én is, mint kamasz, de hát azért a türelem és a kétségbeesés között értelem is van. Engem például az mentett meg a túlságos ünnepléstől, hogy amikor már február 4-én fekete karszallaggal akartam az iskolába menni, és meg is szerveztem, hogy az osztály fekete karszallaggal menjen, akkor a áldott emlékű osztályfőnöknőm oda jött a házunk elé reggel 4-8-ra, és rátette a kezét a vállamra, és azt mondtam, kisfiam, ne csináljátok. A fia meghalt a harcokban, és én megértettem, hogy semmi nem fog megváltozni, ha én karszallaggal megyek, csak engem rúgnak, és egy életre tesznek tönkre. A probléma március kapcsán, és minden kormánnyal szembeni ünnepen, mint ami március 15-e mindig az, hogy az emberek felismerik-e azt, hogy mit kell és mit lehet tenni a jogaik és az igazság érdekében. Nyilvánvalóan randalírozással nem lehet a kormányt lemondásra szólítani, nyilvánvalóan utcai atak nem segít a demokratikus rend fenntartásába. E pillanatban az a kérdés, hogy milyen messze vagyunk a kétségbeeséstől, amikor néhány tucat ember, vagy néhány ezer ember akar akár csak utcai randalírozás kedvéért is botrányt okozni, hanem egy ország mondja azt, hogy elég volt. 1848. március 15-én egy ország mondta azt a rossz, hazug, hazaáruló kormánynak, hogy elég volt.
És ugye ugyanez a, hát ugyanez a, az, az egyensúly volt a 80-as években is, hogy az emberek fölmérték azt, hogy meddig lehet elmenni, és aztán így változott a 80-as években ez az ünnep is. Ugye egészen 88-ig.
Hogy... Evidens volt, hogy nem lehet nagyon sokat ugrálni, mert akkor kivezénylik a rendőrséget, mert különben itt vannak a szovjetek. A 80-as évek közepétől kezdve a világhelyzet és a Szovjetunió belső helyzetének megváltozása következtében nem csak az emberek elégedetlensége nőtt, hanem a kormány gyengesége is erősödött. Magyarán megbomlott ez az egyensúly. A szomorú csak az, hogy Grósz Károly 1988-ban március 15-e előtt éppen úgy fehér terrorral és randalírozó csürhével és csőcselékkel fenyegette a rend óhajtó állampolgárokat, mint manapság szokás. Az az érzésem, hogy most megint ugyanúgy megbomlott ez az egyensúly. Az emberek elégedetlensége nő, a kormány kormányozni nem tudása nő, és ez a kettő egymást valamilyen értelemben egyszer drámai összeütközéshez vezethet. Ha csak nem lesz olyan bölcs, nem lesznek olyan bölcsek a politikusaink, hogy megtalálják az alkotmányos renden belüli kompromisszumos egyességet, aminek egyetlen lehetséges útja, ha ez a kormány lemond.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vendégünk volt Szigeti Gábor, irodalomtörténész.